Easy and Hot. Távoli harangok zúgására emlékeztető, testetlen tiszta hang szólalt meg a levegőből, és Ransom összeborzongott. Már a homlokára tették a lábukat, és emelkedni kezdtek, mondta a hang. A tolkandrai kicsi már itt van, szólalt meg egy második hang. Nézd rá, kedves, és szeresd őt, folytatta az első. Nem más, mint lélegző por, és egy gondtalan érintés megsemmisítheti. És legjobb gondolataiba olyan dolgok keverednek, amelyek, ha mi gondolnánk őket, kioltanák a fényüket. Mégis Maladil teste ő, és bűnei megbocsátatnak. Valódi neve a saját nyelvén Elvin, az Eldileg barátja. Milyen nagy a te tudásod, mondta a másik hang. Jártam lent a Tulkandra levegőjében, mondta az első, melyet a kicsik Tellusnak hívnak. A sűrű levegő annyira tele van az elsötétedettel, mint a mennyek a fényesekkel. Hallottam, ahogy a foglyok külön nyelveiken beszélnek, és Elvin tanított meg, hogyan érintkezzen velük. Ezekből a szavakból Ransom megtudta, hogy a beszélő Malakandra olyarszája, a mars hatalmas ura. Természetesen nem ismerte meg, mivel az Eldilek hangját nagyon nehéz megkülönböztetni. Ez mesterséges hang, nem természetes. Az emberi fülhöz alkalmazkodik, és semmi köze a tüdőhöz vagy az ajkakhoz. Ha lehetséges, olyarsza, szólalt meg, akkor mondd el nekem, ki az, aki veled van. Ő olyarsza, hangzott a válasz, és nekem itt nem ez a nevem. Csak a saját köreimbe vagyok olyarsza. Itt csak Malakandra vagyok. Perelandra vagyok, mondta a másik hang. Nem értem, mondta Ransom. Az asszony azt mondta nekem, hogy ennek a világnak nincsenek eldíljei. Máig nem látták az arcomat, válaszolta a második hang. Csupán akkor, ha a vízbe, az égre, a szigetekre, a barlangokra és a fákra néztek. Nem voltam kész, hogy uralkodjak rajtuk, de amikor még fiatalok voltak, én kormányoztam mindent. Én hajtom azt a gömböt, amióta Arbolból kiemelkedett. Én mozgatom a levegőt, és én szőttem a tetőt. Én építettem a szilárd földet, és ezt a szent hegységet, ahogy Maladil tanította nekem. Az állatok, amelyek énekelnek, amelyek repülnek, mind, amely úszik a keblemen, és mind, amelyik mászik és alagutakat ás bennem a középpontig, valamennyi az enyém. És ma mindez elvétetik tőlem. Áldott legyen az ő neve. A kicsi nem ért téged, mondta Malakandra ura. Azt fogja gondolni, hogy ez fájdalmat okoz neked. Semmi ilyesmit nem mond Malakandra. Nem, ez egy másik különös dolog Ádám gyermekeinél. Csend támadt, aztán Malakandra így szólt Ransomhoz. Akkor fogod megérteni, ha saját világodbeli dolgokkal hasonlítod össze. Azt hiszem, értem, mondta Ransom. Maladil egyik hírnöke mondta nekünk. Olyan, mint amikor egy nagy ház gyermekei elérik a nagykorúságot. Ekkor azok, akik vagyonukra vigyáztak, és akiket talán sohasem láttak, eljönnek és kezükbe adnak mindent, és átadják nekik a kulcsokat. Jól érted, válaszolta Pelerandra. Vagy mint amikor az éneklő állatok ott hagyják néma anyjukat, aki szoptatta őket. Az éneklő állatok? Figyelt fel Ransom. Boldog lennék, ha többet hallanék erről. Ennek az állatfajnak nincs teteje, és a kicsi, melyet világra hoznak, mindig egy másik fajta nőstényét keresi meg. Ez a lény hatalmas, szép és néma. És amíg az éneklő állat kicsi, a saját kölykeivel együtt szoptatja és dédelgeti. De amikor megnő, a legpompásabb és legdicsőibb lesz minden állatok között, akkor ott hagyja nevelőanyját. Az pedig gyönyörködik az énekében. Miért teremtett ilyet Maladil? Kérdezte Ransom. Mintha azt kérdeznéd, hogy Maladil miért teremtett engem, felelte Perelandra. De most elég annyit mondani, hogy a két állat szokásai sok bölcsességgel fogják gazdagítani királyomat, királynőmet és leszármazottaikat. Most azonban elég, közeledik az óránk.
– Milyen óra? – kérdezte Renzo.
– A mai nap a reggel napja, mondta egyik, vagy a másik, vagy mindkét hang. De volt valami más a hangon kívül, és Renzo szíve gyorsabban kezdett dobogni.
– A reggel, úgy érted? – kezdte. – Minden rendben? A királynő megtalálta a királyt?
– A világ ma születik, válaszolta Malakandra. Ma lesz az első alkalom, amikor az alsó világ két teremtménye, Maledil két képmása, akik úgy lélegeznek és táplálkoznak, mint az állatok, átlépik azt a küszöböt, amelyben szüleid megbotlottak, és beülnek a rájuk váró trónszékbe. Még sohasem volt ilyen. A te világodban nagyobb dolog esett, de nem így. Mivel a nagyobb dolog túl Kandrán történt meg, itt nem az fog megtörténni.
Elvin a földre hullik, mondta a másik hang.
Nyugodj meg, mondta Malakandra. Itt nincs semmi dolgod. Te nem vagy nagy, noha oly dolgot sikerült megakadályoznod, amelytől még a mennyek is elhűltek. Béké meg, kicsi, a te kicsinségedben. Ő megjutalmaz téged. Fogadd el, és légy boldog. Ne félj, vesd le a válladról ennek a világnak a gondjait. Nézd, ami a fejed alatt van, az fog elszállítani.
Ide jönnek? Kérdezte Renzon valamivel később.
Már jócskán följutottak a hegy oldalán, válaszolta Perelandra. A mi óránk elközelgett. Öltsük fel alakunkat. Nehéz nekik önvoltunkba látni bennünket.
Ezt jól mondtad, felelte Malakandra. De milyen alakban mutatkozzunk a tiszteletükre?
Olyan alakban, mint ezé a kicsié, mondta a másik. Mivel ember, meg tudja mondani, mi tetszik az ő érzékeiknek.
Látom, most látok valamit, szólt Renzo.
Kell-e erőlködnie a királynak, hogy lássa azokat, akik tisztelegni jönnek elé? Kérdezte Perelandra parancsolója.
De nézd meg ezt, és mondd meg, hogy tetszik.
A nagyon halvány fény a látómezőnek az alig-alig érzékelhető változása, amely egy eldílt jelez, hirtelen eltűnt. A rózsaszín csúcsok és a nyugodt tó szintén. Szörnyek tornádója zúdult Renzomra. Magasba szökkenő oszlopok töltötték be a szemhatárát, lüktető lángvillámok, karmok, havatjósló, tömör fellegek, kockák és hadszögek zúdultak egy végtelen fekete űrbe.
Hagyjátok abba, hagyjátok abba!
Ordította, és a jelenségek eltisztultak. Hunyorogva nézett végig a Lilion mezőn, és legott értésére adta az eldileknek, hogy ez a fajta megjelenés nem az emberi érzékekhez méretezett.
Akkor nézd meg ezt! Mondták ismét a hangok.
Kissé húzódózva nézett fel, és messze a túlsó oldal csúcsai között kerekeket pillantott meg, amelyek gurultak lefelé a kis völgybe. Semmi más nem látszott, csak ez. Koncentrikus körök mozogtak vontatott lassúsággal egyik a másikba. Nem volt bennük semmi borzalmas, ha megszokta az ember ijesztő méretüket, de jelentésük se volt. Megkérte őket, hogy próbálkozzanak harmadszor. És hirtelen két emberi alak állt előtte a tó túlsó oldalán. Magasabbak voltak a soronoknál, az óriásoknál, akikkel a marson találkozott. Talán 10 méterre nyúltak föl, és szikrázó vakító fehérek voltak, mint az izzóvas. Körvonaluk, ha merően nézte őket, gyöngén és gyorsan hullámzott a vörös háttér előtt, mintha formájuk, akár a vízeséseké vagy a lángoké elválaszthatatlan lenne anyaguk rohanásától. Körvonalaiktól beljebb egy újnyisában átlátszott rajtuk a táj. Onnan beljebb átlátszatlanok voltak. Valahányszor rájuk nézett, úgy tűnt, mintha óriási sebességgel rohannának feléje. Valahányszor környezetüket nézte, úgy tűnt, mintha egy helyben állnának. Ez a benyomás részben abból származhatott, hogy hosszú és széles szikrázó hajuk vízszintesen szállt mögöttük, mintha szélvihar fújna. De ha volt is szél, azt nem a levegő mozgása keltette, mert a virágoknak szirmuk serezzen. A talajhoz képest nem függőlegesen álltak.
Ransomnak azonban úgy tűnt, mint nekem is a földön, amikor egyiküket láttam, hogy az eldileg függőlegesek. Maga a völgy, Perelandra egész világa volt az, amely megdőlt. Ransomnak eszébe jutott, mit mondott neki az olyársza valamikor régen a Marson. Én nem úgy vagyok itt, ahogy te. Úgy vélte, hogy ezek a teremtmények mozognak, bár hozzá képest mozdulatlanok. Ez a bolygó, ami neki mozdulatlan világnak, vagyis a világnak tűnt, az nekik egy test, amely keresztül harad a mennyeken. Előre szágoldottak saját égi kereteikből, hogy ott lehessenek egymás mellett a völgyben. Ha nem mozdulnának, akkor érzékelhetetlen gyorsasággal villannának elő mellette, aki a bolygó tengely körüli és nap körüli forgása következtében kétszeresen is lemaradna mögöttük. A testük, mondta Ransom, fehér volt, ám de különböző színek villantak fel vállok fölött, ömlöttek nyakuk köré, és szikráztak arcukon és fejük fölött, mint a tollak vagy a dicsfény. Ransom azt mondta, hogy bizonyos értelemben emlékezik ezekre a színekre, vagyis megismerné, ha megint látná őket. Ám de felidézni vagy néven nevezni őket semmi nő erőfeszítéssel nem volt képes. Azok a kevesek, kikkel meg tudta beszélni e dolgokat, mind ugyanazt a magyarázatot adták. Úgy gondoljuk, hogy mikor az ilyen testetlen lények láthatóvá akarják tenni magukat számunkra, akkor nem a recehártyánkat használják föl erre a célra, hanem közvetlenül agyunk megfelelő részét veszik kezelésbe. Ha így van, elég valószínű, hogy fel tudják bennük kelteni azt a benyomást, ami akkor keletkezne, ha a szemünk képes lenne érzékelni a színskálán túli árnyalatokat. Az egyik eldíl tollazata, vagy dicsfénye nagymértékben különbözött a másikétől. A Mars olyarszája hideg, reggeli, kicsit fémes fénnyel világított, tiszta volt, kemény, frissítő. A Vénusz olyarszája a buja vegetáció meleg ragyogását árasztotta. Az arcuk nagyon megdöbbentette Ransomot. A legkevésbé sem olyan volt, ami ennek a népszerű művészet képzeli, az angyalt. Teljesen hiányzott belőlük a változatok gazdagsága, a ki nem bontakoztatott lehetőségek pecsétje, ami olyan érdekessé teszi az emberi arcot. Egyetlen változtathatlan, fájdalmasan tiszta kifejezés nyomta rá bélyegét vonásaikra. Ilyen értelemben primitív, ha úgy tetszik, természetellenes volt az arcuk, mint az égei szigetek ősi szobraié. De hogy mit fejeztek ki ezek az arcok, azt nem tudta Ransom. Arra következtetett, hogy talán könyörületet, ám ez ijesztőnek különbözött az emberi könyörületektől, amelyet mindig érzéseknek tekintettük, akár kivirágzik, akár hervadóban van. Ebből tökéletesen hiányzott az érzelem. Nem volt benne a legcsekélyebb emlék, akár 10 millió év távlatában sem, sem csíra, mely szárva szökkenhetne a még oly távoli jövőben. Tisztán szellemi, intellektuális szeretet sütött ezekből az arcokból, akár a cikcakkos villám. Oly távol állt az általunk ismert szeretettől, hogy könnyen össze lehetett téveszteni a vadsággal. Mindketten ruhátlanok voltak, és mint ahogy erre számítani is lehetett, a legnagyobb mértékben nélkülözték a nemiség elsődleges és másodlagos jegyeit. De akkor mi okozta sajátos különbségüket? Ransom nem talált semmi nemű jellegzetességet, amelyben ez a különbség megnyilvánult, mégis lehetetlen volt tagadni létezését. Az ember persze megpróbálhatja szavakba önteni. Ransom százszor is neki veselkedett. Azt mondta, hogy Malakandra olyan volt, mint az ütem, Perelandra, mint a dallam. Azt mondta, hogy Malakandra úgy hatott rá, mint az időmértékes, Perelandra, mint a hangsúlyos verselés. Úgy véli, hogy az első valami dárdafélét tartotta kezében, a másik tenyérrel felfelé fordítva tárta ki a kezét. De nem tudom, mennyire voltak hasznomra ezek a próbálkozások, amit Ransom abban a pillanatban látott, az a nemek valódi jelentése volt. Bizonyára mindenkinek szöget ütött már egyszer a fejébe az a jelenség, hogy csak nem minden nyelv megkülönbözteti az élettelen tárgyak között a hím és nőneműeket. Mi a hímnemű egy hegységben? Mi a nőnemű bizonyos fákban? Ransom kigyógyított abból, hogy ezt tisztán a szó alakoktól függő morfológiai jelenségek tekintse. A nyelvtani nemet még kevésbé lehet a szex kivetítéseként értelmezni. Őseink nem azért tartották hímneműnek a hegyeket, mert hím jellegzetességet láttak bennük. A valódi eljárás fordított. A nemiségbeli a valóság, sokkal alapvetőbb, mint a nemiség. A szex a szerves élet alkalmazkodása a minden teremtett dolgot kétfelé osztó polaritáshoz. A nő csak egy a nőiség sok attribútuma között. A nőiség és a férfiúság számos olyan síkról köszön vissza, ahol a hím és a nőstény értelmét veszti. A férfiúságot nem lehet a férfiakra, a nőiséget a nőkre egyszerűsíteni. Épp ellenkezőleg. A szerves teremtmények hímsége és nősténysége halvány visszatükröződése csupán a férfiúságnak és a nőiségnek. Fajfenntartó funkciójuk, különbségeik az erőben és méretben részben külsődlegesek, részben a valódi polaritás összezavarásának és elferdítésének következménye. Ransom most a saját szemével láthatta. A két fehér teremtménynek nem volt nemisége, de Malakandra hímnemű volt, nem hím, Perelandra pedig nőnemű, nem nőstény. Malakandra olyannak tetszett, mintha fegyveresen állna a bástyán, saját ősi idejében, szüntelen őrségben, mindig a földet fürkészve, ahonnan a veszedelem várható. Tengerész pillantás, mondta egyszer Ransom, tudja, olyan tekintet, amely teleszívta magát a távolsággal. Perelandra szeme befelé nyílt, mint a hullámok, mormulások, vándorlószelek, a szélringatta mohos köveken csobbanó, harmadként szemerkélő, vékony párafonalakban égfelé emelkedő élet elfüggönyzött kapuja. A Marson kőből vannak az erdők, a Vénuszon úsznak a földek. Mostantól nem úgy gondolt rájuk, mint Malakandrára és Perelandrára. Földi neveiken hívta őket. Az én szemeim, gondolta mélységes csodálattal, látták a Marsot és a Vénuszt. Láttam Arészt és Afroditét. Megkérdezte tőlük, honnan tudták ezt a Tellus régi költői. Mikor és kitől hallották Ádám gyermekei, hogy Árészt harcos volt, és hogy Afrodité a tenger habjaimból emelkedett ki. A föld ostromlott, megszállt terület a történelem kezdete óta. Az istenek elhagyták, nem törődnek vele. Akkor hát honnan tudnak róluk? Azt válaszolták neki, hogy ez hosszadalmasan több állomáson keresztül jutott el az emberekhez. Nem csak az űrnek, de az elméletnek is van környezete. A világegyetem is ilyen környezet. Egy pókháló, ahol egy-egy fonál jut minden elmének. Susogó, hatalmas csatornáiban, Maledil közvetlen tetteinek kivételével minden hír mozdosul, viszont semmi sem maradt titokban. A bukott úr elméjében, ki bolygónkat hajtotta igába, még mindig él a mennyország emléke, és az isteneké, kiket valaha kísért. Nem, világunk valódi anyagából még nem koptak ki az égi közösség nyomai. Az emlékek átszűrődnek az anyaméhen, ott lebegnek a levegőben. A múzsa létezik, egy gyönge lélegzet, ahogy Vergilius mondja, eléri a későbbi nemzedékeket. Mitológiánk szilárdabb alapokra épül, mint sem álmodnánk. De ugyanakkor csak nem végtelen távolságra van ettől az alaptól. És amikor ezt elmondták, Ransom végre megértette, miért olyan a mitológia, amilyen. Égő erő és szépség felvillanásai a mocsok és gyenge elméjűség őserdejében. Arca égett fajunk helyett, mikor meglátta a valódi Marsot és Vénuszt, és visszaemlékezett azokra az ostobaságokra, amelyeket róluk beszélnek a földön. Ekkor kétség szállta meg. De vajon olyannak látlak-e benneteket, amilyenek valójában vagytok? Kérdezte. Csak Maledil lát minden teremt, mint olyannak, amilyen valójában, válaszolta Mars. Hogy látjátok ti egymást? Folytatta Ransom a kérdezősködést. Nincs hely a tudatodban, amely befogadhatná válaszomat. Akkor én csupán látomást érzékelek? Ez egyáltalán nem reális. Csak látomás, kicsi. Sohasem látsz többet, mint látomást, bármiről légyen is szó. Sem árbolból, sem egy kőből, sem a saját testedből. Ez éppen annyira igaz, amennyit látsz belőle. De voltak ott azok a másféle látomások.
Nem, az csak a látomások hiánya volt.
Nem értem, mondta Renzo. Az a többi dolog, a kerekek, a szemek inkább valóságosak, vagy kevésbé?
Kérdésednek nincs értelme, válaszolta Mars. Láthatsz egy követ, ha kellő távolságra van tőled, és ha mozgásotok sebessége nem tér el túlságosan. De ha valaki a szemedbe vágja azt a követ, akkor mi lenne a látomás?
Fájdalmat éreznék, és talán látnám a széttöredező fényt, felelte Renzo. De nem tudom, hogy ezt a kő látomásnak nevezhetném-e.
Mégis ez lenne a kő valódi tevékenysége, és ez a válasz a kérdésedre. Most a megfelelő távolságra vagyunk tőled.
És amikor először láttalak, akkor közelebb voltatok?
Nem ilyen értelemben gondoltam a távolságot.
És akkor, tűnődött tovább Renzo, ott van még olyarsza szokásos megjelenésetek, az a nagyon halvány fény, amelyet a te világodban láttam, azzal mi van?
Az elegendő ahhoz, hogy beszélgethessünk veletek. Nem volt szükség többre, mint ahogy most sincs. A király tiszteletére történik, ha most több látszik belőlünk. Az a fény a túlcsordulása vagy vízhangja a ti világotokban azoknak a hordozóknak, amelyek által megjelentek egymásnak és a nagyobb eldileknek.
E pillanatban Renzo fülét megütötte a hirtelen hangzavar a háta mögül. Kusza hangok voltak, erős és locsifecsi hangok, amelyek meleg állatiassággal törtek be a hegyek csöndjébe és az istenek kristályos hangjai közé. Körbe pillantott, kergetőzve, ficánkolva, száncsapkodva, csúszva, mászva, cammogva, a mozgás minden módján, mindenfajta formában, színben és méretben egész állatkertnyi négylábú és szárnyas zúdult alá a csúcsok közti hágókon a virágos völgybe. Főleg párosával jöttek, hímek és nőstények együtt, egymásnak hízelkedve, egymáson átmászva, egymás hasa alá bukva, egymás hátára ülve. Ragyogó tollak, aranyos csőrök, fényes oldalak, nedves szemek, nyerítő és bőgő szájak, nagy vörös üregei, csapkodó farkak sűrűje kavargott körülötte. Szabályos Noé bárkája, gondolta, aztán hirtelen elkomolyodott. De ebben a világban nincs szükség bárkákra. Négy éneklő állatdal a szinte fülsiketítő diadallal szárnyalt a nyughatatlan sokaság fölött. Perelandra nagy eldilja a tavacska innenső partjára rekesztette az állatokat, a völgy túloldala üresen maradt, nem számítva a koporsószerű tárgyat. Renzo nem volt biztos benne, hogy Vénusz beszélte az állatokhoz, vagy hogy ők sejtik-e a jelenlétét. Lehet, hogy sokkal kifinomultabb a kapcsolatuk, mint ami eddig a zöld úrnőhöz fűzi őket. Az eldilek most ugyanazon az oldalon álltak, mint Renzo. Valamennyien ugyanabba az irányba néztek maguktól elrendeződve. Elől a tavacska partján voltak az eldilek. Közöttük valamivel hátrébb Renzo kuporgott a liliomok között, mögötte a négy éneklő állat kuporgott a tomporán, és harsányan hirdették örömüket. Mögöttük sorjáztak a többi állatok. Nőtt a szertartásos ünnepiesség. A várakozás erősödött. Csak hogy ezt megtörje, Renzo szamáremberi fővel megkérdezte. Hogy tudnak ide följönni és napnyugtáig elmenni a szigetről? Senki sem válaszolt, de neki nem is volt szüksége válaszra. Valahogy tudta, hogy ez a sziget sohasem volt tiltott terület, és a másik tilalomnak az volt az egyik oka, hogy ide vezesse őket a számukra rendelt trónusokhoz. Válasz helyett az istenek azt mondták, hallgass! Renzo szeme főleg, amióta kirándulást tett a hegy sötét gyomrába, annyira hozzászokott a perelandrai nappal színes látságához, hogy már alig emlékezett rá, mennyire más, mint a miénk. Épp ezért kétszeresen meglepte, mikor látta, hogy a túloldali csúcsok úgy elsötétednek, akár földi hajnal idején. Egy pillanattal később éles, határozott kora reggeli hosszú árnyat vetett minden állat, minden rög és minden liliomnak lett sötét és fényes oldala. Egyre följebb emelkedett a fény a hegyoldalon, telecsordult vele a völgy. Az árnyak ismét eltűntek. Mindent elöntött a tiszta nappali fény, amelynek nem volt látható forrása. Ettől kezdve tudta Renzo, mit jelent, ha a fény megpihen vagy eláraszt egy megszentelt tárgyat. És amint a fény kiteljesedett és elnyugodott, mint király a trónján, bor a serlegben, betöltve tisztaságával a virágos hegyi serleg minden hasadékát, megjelent maga a szentség, a paradicsom két szemében, a paradicsom kéz a kézben, s maradtként ragyogott a két test, ám mégsem annyira, hogy ne lehetett volna rájuk nézni. Két csúcs között bukkantak föl egy szorosban, és egy pillanatra megálltak, a férfi királyi és főpapi áldásra emelte a kezét, azután leballagtak és megálltak a tó túlpartján. Az istenek pedig letérdeltek, és meghajtották hatalmas testüket a fiatal király és királynő kicsi nyalakja előtt. Nagy csönd volt a hegy tetőn, és Renzo is leborult az emberpár előtt. Amikor végül felemelte tekintetét a négy áldott lábról, szavak buktak ki belőle, akaratlanul, bár hangja megtört volt, a szeme homályos. Ne menjetek tovább, ne emeljetek föl, mondta. Sose láttam még férfit és asszonyt. Egész életemben árnyak megtört képe között éltem. Ó, atyám és anyám, uram és úrnőm, ne mozduljatok, ne válaszoljatok még nekem. Sohasem láttam az apámat és az anyámat. Fogadjatok fiatokká, hosszú idő óta egyedül vagyunk a világomban. A királynő szeme gyöngét felismeréssel tapadt rá, de Renzo most nem elsősorban ő rá gondolt. Nehéz lett volna bármire is gondolni a királyon kívül. Hogyan is tudnám én, aki még csak nem is láttam őt, elmondani, milyen volt? Renzo még az arcát is nehezen írta le nekem. De merjük kimondani az igazságot. Olyan arca volt, amelyről senki sem mondhatja, hogy nem ismeri. Kérdezhetik, hogyan lehetett ránézni a bálvány imádás feszedelme nélkül, úgy, hogy ne tévessze össze a szemlélő azzal, akinek képe volt. Mert a valóság a maga módján oly végtelen volt, hogy szinte csodálkozott a szemlélő, miért nincs bánat a homlokán, miért nem sebzett a keze és lába. Mégsem lehetett összetéveszteni, pillanatig sem szállhatott tilalmas szél felé a hódulat. Ahol legnagyobb a hasonlatosság, ott a legcsekélyebb a tévedés lehetősége. Talán mindig így van ez. Egy ügyes viaszbáb annyira hasonlíthat egy emberhez, hogy egy ideig becsaphat minket. A nagyszerű, sokkal mélyebben hasonlatos kép azonban soha. Gipsz figurákat talán övezhet a megszenteltnek járó imádat, ám itt és most az ő élő mását, amely Renzo szeme láttára járt és szólott, ez az önkeze alkotta mesterművet, minden világok gyönyörködtetésére, isteni művészettel teremtett önportrét pillanatig sem lehetett többnek hinni, mint arcmásnak. Nem, a valódi szépség éppen abban rejlett, hogy másolat. Olyan és mégsem olyan, mint eredetie. Vízhang, rím, az örök dallam gyönyörű visszacsengése a teremtett hordozókban. Renzo annyira beleveszett a csodálatba, hogy csak Perelandra hangjára tért magához, aki mintha akkor fejezett volna be egy hosszú szónoklatot. Az úszó földeket és a szilárd földeket, mondta éppen, a levegő eget és a mennyei kapuk kárpittyait, a tengereket és a szent hegységeket, a folyókat fent és az alvilágban, a tüzet, a halakat, a madarakat, az állatokat és mind a többieket a hullámokban, akiket még nem ismertek. Mindezeket mától kezetekbe adja Maledil, életetek végéig, és még annál is tovább. Az én szavam mostantól semmi. A ti szavatok megváltoztathatatlan törvény és igaz húga a hangnak. Abban a körben, amelyet ez a világ fut be Arabol körül, ti vagytok az olyarsza. Élvezzétek! Adjatok neveket minden teremtménynek, vezessetek mindeneket a tökéletesség felé. Erősítsétek a gyöngéket, világosítsátok a sötéteket, szeressetek mindent. Dicsőség, legyetek boldogok, ó férfi és asszony, Ojársza, Perelandri, az Ádám, a korona, Tor és Tinidril, Baru és Baruach, Ask és Embla, Jacur és Jatsurach, kedvesek Maledil előtt. Áldassék az ő neve. Amikor a király válaszolt, Ranzom ismét felnézett. Látta, hogy az emberpár most egy alacsony padon ül a vízpartján. Olyan erős volt a fény, hogy alakjukat visszatükrözte a víz, mintha a földön lettek volna. Köszönetet mondunk, szépséges nevelő anyánk, szólt a király, különösen e világért, amelyet hosszú korokig alkottál Maledil kezeként, hogy minden készen várjon minket, ha felébredünk. Máig nem ismertünk. Gyakran kérdeztük, kinek a kezét látjuk a hosszú hullámokban és a ragyogó szigeteken, kinek a lehellete örvendeztet meg bennünket a reggeli szellőben. Noha akkor még fiatalok voltunk, homályosan értettük, hogyha azt válaszoljuk, ez Maledil műve. Igazat szólunk, noha nem a teljes igazságot. Megkaptuk ezt a világot. Az örömünk nagyobb, mert a te ajándékod is az övé mellett. De mit kezd ő elméddel ezentúl? Ez a te parancsolatodon múlik, Tojársza, válaszolta Pelerandra, hogy csupán a mennyekben lakozom-e, vagy a ma részében, ami neked az egész világ. Mi úgy akarjuk, felelte a király, hogy maradj velünk, mert szeretettel viseltetünk irántad, de azért is, mert segíthetsz a tanácsaiddal, akár cselekedetekkel is. Még sok időnek kell eltelnie Árból körül ahhoz, hogy felnőjünk a birodalom vezetéséhez, amelyet Maledil a kezünkbe adott. Sem arra nem vagyunk elég érettek, hogy átkormányozzuk a világot a mennyeken, sem arra, hogy benne parancsoljunk. Ha neked is úgy tetszik, akkor maradj! Örülök neki, mondta Perelandra. E párbeszéd közben csodának tetszett, hogy az ellentét Ádám és az Eldilek között nem okoz diszonanciát. Egyik oldalon az élettelen kristályhang, a merev, hófehér arcok, a másikon az erekben szágúdó fény, az ajkakon reszkető, a szemekben szikrázó érzés, a férfi vállak ereje, az asszony kebel csodája, a földön ismeretlen férfiúság fensége, a nőiség gazdagsága, a tökéletes állatiasság élő zuhataga. Mégis, amikor találkoztak, az egyik nem tűnt közönségesnek, a másik kísértetiesnek. Animal rationale, gondolkodó állat, emlékezett, régen így határozták meg az embert. Mostanáig nem értette, mennyire igaz. De most látta az élő paradicsomot, az urat és az úrnőt, a diszonancia feloldását, a teremtés szakadéka fölött feszülő hidat, a boltív zárókövét. A völgybelépvén hirtelen egyesítették egy testek fölötti intelligenciában az állatok meleg sokaságát. Bezárták a kört, és eljövetelükkel dallammá rendeződtek az erő vagy a szépség magányos hangjegyei. Most megint a király beszélt. És ezt nem egyszerűen Maledil adta, hanem rajtad keresztül ajándékozta így módon gazdagabbá téve azt. Sőt, mivel nem csupán általad, de egy harmadik által is kaptunk, még annál is gazdagabb lett. És halld első szavam, mit Tor Ojársza Perelandriként mondok. Amíg világ lesz a világunk, nem lehet reggel sem éjszaka, hogy mi és gyermekeink nem beszélnénk Maledilnek Ranzomról, a tulkandrai emberről, és nem imádkoznánk érette. Neked, Ranzom, azt mondom, hogy te hívtál minket úrnak és apának, úrnőnek és anyának. És nagyon helyesen, mert ez a mi nevünk. Más módon azonban mi hívunk téged úrnak és apának. Úgy tetszik nekünk, hogy Maledil azon a napon küldött világunkba, amelyiken fiatalságunk véget ért. Mostantól mehetünk fölfelé és elfelé a romlásba és tökéletességbe. Maledil oda helyezett bennünket, ahová akart, de Maledil eszközei közül te voltál a legfőbb. Átgázoltak a vizen, oda, ahol ő térdelt. A lábuk elé akart borulni, de nem engedték. talpra segítették, mindketten megcsókolták, megölelték, ahogy egyenlők szoktak ölelkezni. Le akarták ültetni maguk közé, de amikor látták, hogy ez feszélyezi, hagyták inkább. Elébük telepedett, tőlük kissé balra, onnan figyelte a csoportot, az istenek hatalmas alakját és az állatok gyűlését. Ekkor a királynő szólalt meg. Mihelyt elvitted a gonoszt, mondta, és én fölébredtem álmomból, az elmém kitisztult. Csodálatos tarka, hogy milyen fiatalok voltunk azokban a napokban. Az ok, hogy miért nem élhettünk a szilárd földön, ma már oly nyilvánvaló. Miért is akarnék ott élni, ha csak nem azért, mert szilárd? És miért kívánkoznék a szilárd földre, ha csak nem azért, hogy megbizonyosodjam, egy napon képes leszek meghatározni, hogy hova menjek legközelebb, és mi történjék velem? Olyan volt ez, mint visszautasítani a hullámot, kihúzni kezem Maledilből, és azt mondván neki, nem így, hanem úgy. Magunkhoz ragadni, amit az időnek kell felénk hömpölyögtetnie, mintha a holnapra gyűjtögetnéd a gyümölcsöt, ahelyett, hogy elvennéd, amit ma áld. Ez hideg szeretet lenne, törékeny bizalom. És hogyan juthatnék belőle valaha is vissza a szeretetbe és bizalomba?
Ezt jól értem, válaszolta Renzom. Noha az én világomban oktalanságnak néznék. Olyan sokáig voltunk gonoszak, és ekkor megtorpant, mivel nem volt benne biztos, megértik-e, és meglepte, hogy a gonosz szót úgy használta, mintha ez idáig nem ismerte és nem hallotta volna, se a Marson, se a Vénuszon.
Most már ismerjük ezeket a dolgokat, mondta a király, látván Renzon tétovázását. Maledil fejünkbe helyezte mindazt, mi világodban történt. Tanultunk a gonoszról, de nem úgy, ahogy a gonosz akart tanítani. Többet tanultunk, és többet tudunk, mert a gonosz akkor ébred, amikor a megértés alszik. De akkor sem alszik, amikor a megértés ébren van. Van olyan tudatlanság, amikor az ifjúság nem ismeri föl a gonoszt. De létezik sötétebb tudatlanság is, amely a tedből fakad, mint ahogy az alvó nem tudja, hogy aluszik. Tulkandrán, ti ma sokkal kevésbé ismeritek a gonoszt, mint azokban a napokban, amikor urad és úrnőd elkezdték elkövetni. De Maledil kihozott minket az egyik tudatlanságból, és nem léptünk bele a másikba. A gonosz által hozott ki bennünket az elsőből. Nem sokat számít, hogy a sötét elme tudta, miért érkezett a Pelerandrára.
Bocsáss meg, atyám, ha ostobán beszélek, szólalt meg Renzom. Azt értem, hogy a gonosz miként ismertette meg magát a királynővel, de azt nem, hogy veled miként.
Ekkor a király váratlanul elnevette magát. A teste hatalmas volt, nevetése akár a földrengés, hangos, mély és hosszas, míg végül Renzom is elnevette magát, noha nem értette a tréfát, és a királynő is velük nevetett. A madarak csapkodni kezdtek a szárnyukkal, az állatok csóválták a farkukat, még a fény is fényesebbnek tűnt, az egész gyülekezet szíve gyorsabban lüktetett. Új öröm szállott le rájuk, amelynek semmi köze nem volt a vidámság földi fogalmához. Mintha a mennyekben perdültek volna táncra. Vannak, akik szerint az égen mindig is járják.
Tudom, mire gondol, nézett a király a királynőre. Úgy véli, hogy te szenvedtél és küzdöttél, és én kaptam jutalmul a világot.
Aztán Remzomhoz fordulva folytatta.
Helyesen szólasz, most már értem, miért hívnak a világodban igazságosságnak. És talán jól is mondják, mert abban a világban mindennek eltörpülnek az igazságosság előtt. Ám Maledil mindennek fölötte áll, minden ajándék. Én nem egyedül az ő ajándéka folytán vagyok olyársza, hanem a nevelő anyánkéból is, és nem csupán az övéből, de a tiédből is, és nem egyedül a tiédből, de asszonyoméból is, sőt, bizonyos értelemben még az állatokéból is, és madarakéból is. Sok kézen át, sokfajta szeretettel és munkával gazdagítva érkezett el hozzám ez az adomány. Ez a törvény. A legjobb gyümölcsöt mindig a más kezével szakítjuk le.
De ez nem minden, Tarka, folytatta a királynő. A király nem mondott el mindent, Maledil messzire vitte őt a zöld tengerre, ahol az erdők a fenékről nőnek föl a hullámokig.
A neve Lúr, tette hozzá a király.
A neve Lúr, ismételték az eldilek. És Ranzom rájött, hogy a király nem csupán egy megjegyzést tett, hanem kihirdetett valamit.
És ott, a Lúrban, mostantól ez a neve, mondta a királynő, különös dolgok estek meg vele.
Meg szabad tudnom, hogy mik voltak ezek? Kérdezte Ranzom.
Sok minden, válaszolta Thor, a király. Sok órán át tanulmányoztam a formák tulajdonságait, vonalakat húzva annak a kis szigetnek a gyepére, amelyen utaztam. Sok órán át tanultam új dolgokat Maledil-től, az atyáról és a harmadikról. Ifjú korunkban keveset tudtunk róluk. Aztán megmutatta nekem a sötétségben, hogy mi történik a királynővel. És tudtam, hogy talán kudarcot van. Azután láttam, mi történt a te világodban, hogyan bukott el anyád és utána atyád, nem szerezvén maguknak jót, csak sötétséget hozván gyermekeikre. És mint egy kézzel foghatóan tetszett föl előttem, hogy mit kell tennem ilyen esetben. Megtanultam a gonoszt és a jót, a szorongást és az örömet.
Ranzom azt várta, hogy a király elmondja döntését, ám amikor töprengő csöndben halt el a hangja, nem érzett magában bátorságot, hogy kérdéseket tegyen föl neki.
Igen, tűnődött a király. Habár az ember két részre esik szét, a fele a földön marad. Az élő felének Maledilt kell követnie. Ha az is elbukik és földé válik, akkor mit remélhet az egész? De ha egyik fele él, Maledil rajta keresztül életet lehelhet a másikba is.
Itt hosszan hallgatott, aztán valahogy sebesebben folytatta.
Nem adott biztosítékokat, sem szilárd földet. Az embernek mindig egyedül kell a hullámba ugrania.
Ezután elsimultak homloka ráncai, az eldilekhez fordult, és új hangon szólalt meg.
Ó, nevelő atyánk, biztosan sokszor lesz szükség a tanácsodra, mivel már is érezzük, hogy fiatal elménk nem tud lépést tartani testünk növekedésével. A testek nem lesznek mindig az alsó világ törvényeihez kötve. Halld a második szót, amelyet Thor Oyarsa Pelerandriként vagyok mondandó. Amíg ez a világ 10 000-szer megkerüli Arabolt, erről a trónról fogjuk megítélni és bátorítani népünket. A neve Tai Hernandrimar, az élet hegye.
A neve Tai Hermandriner, mondták az eldilek.
A szilárd földön, amely valaha tilos volt, folytatta Thor a király, nagy helyet készítünk Maledil ragyogásának. Gyermekeink ívvé hajlítják a sziklaoszlopokat.
Mi az az ív? Kérdezte Tinidril, a királynő.
Az ív az, mondta Thor a király, amikor a kőoszlopok ágakat növesztenek, mint a fák, és ágaikat összefonva tartanak egy nagy kupolát, mely mintha lomb lenne, ám a levelek alakra formált kövek. És gyermekeink képmásokat készítenek oda.
Mik azok a képmások? Kérdezte Tinidril.
Tündökletes mennyország, kiáltotta kacagva a király. Úgy látszik, túl sok új szó van a levegőben. Azt gondoltam, hogy ezek a dolgok a te elmédből jönnek az enyémbe, és íme egyáltalán nem is gondoltad őket. Mégis azt hiszem, hogy Maledil rajtad keresztül sugalja őket nekem. Meg fogom neked mutatni a képeket, házakat fogok neked mutatni. Lehet, hogy e kérdésben természetünk eltér, és te vagy, aki nemzel, és én, aki kihordja. De beszéljünk egyszerűbb dolgokról. Meg fogjuk tölteni ezt a világot a gyermekeinkkel. Ismerni fogjuk ezt a világot a középpontjáig. Nemesebbé tesszük az állatokat. Olyan bölcsé, hogy hnauk legyenek, és beszéljenek. Életük bennünk emelkedik magasabb szintre, ahogy mi is Maledilben ébredünk. Amikor az idő megérik, és a 10 000 körpálya csak nem letelik, széthasítjuk az ég kárpittyait, és gyermekeink ugyanúgy látják a mennyeket, akár a fákat és a hullámokat.
– És azután mi lesz, Thor Oyarsa? – kérdezte Malakandra.
–
akkor Maladil szabaddá teszi számunkra a mennyeket. Testünk megváltozik, de ugyanaz marad. Olyanok leszünk, mint az eldilek, de nem válunk eldilekké. És ilyenek lesznek fiaink és lányaink is, amikor eljön érettségük ideje, amíg betelik a szám, amelyet Maladil olvasott atyának elméjéből, mielőtt folyásnak indult volna az idő.
És akkor? Kérdezte Ransom. Eljön a vég?
Thor a király rámerett. A vég? Kérdezett vissza. Ki beszél a végről?
Úgy értem, a világod vége, mondta Ransom.
Tündökletes mennyország, kiáltott föl Thor. Gondolataid különböznek a mieinktől. Abban az időben nem leszünk messze minden dolgok kezdetétől, de lesz még egy dolog, amit rendbe kell tenni, mielőtt a kezdet valóban megkezdődne.
Mi az? Kérdezte Ransom.
A saját világod, válaszolta Thor. Tulkandra. Világod ostromának be kell fejeződnie, a fekete foltot el kell tüntetni, míg a valódi kezdet előtt. Azonban a napokban Maladil háborúba megy, bennünk és sokakban, kik valamikor hnauk voltak világodban, és sokakban, kik távol voltak, és sok eldilben, végül pedig tulajdon alakjában fog alászállni Tulkandrára. Sokan megyünk majd előtte. Az én elmémben az van, Malakandra, hogy te és én ott leszünk közöttük. Lecsapunk holdatokra, hol a titkos gonosz Tulkandra fekete urának tart pajzsot, ezért oly forradásos az ütésektől. Rá fogunk törni, kialszik majd a fénye. Szilánkjai világotokra és tengereitekre hullanak majd, és a füst a magasba emelkedik. Így Tulkandra lakosai nem fogják látni többé Arabol fényét. És Maladil közelettére minden gonoszság megmutatkozik, leszakad róluk az álcázás, járványok és rettegés fogja elborítani földjeiteket, tengereiteket. Végül azonban mindenki tisztul. Fekete olyarszátoknak még emléke is eltöröltetik, s világotok szép és édes lesz, egyedül Arabol mezejével ismét saját nevén hívatik. De lehetséges-e, barátom, hogy mindennek hírét sem hallották Tulkandrán? Népetek talán azt gondolja, hogy sötét ura örökre megtarthatja zsákmányát?
A legtöbben, válaszolta Ransom, egyáltalán nem szoktak már ilyesmin gondolkodni. Néhányukban megvan a tudás, de én nem értem azonnal, miről beszélsz, mert amit te kezdetnek mondasz, az nálunk utolsó ítéletnek nevezik.
Nem mondom kezdetnek, felelte Thor a király. Ez csupán a rossz kezdet eltörlése, hogy azután kezdődhessék el a világ, amikor valaki aludni térvén görcsös gyökeret talál válla alatt, máshová megy, és csak azután kezdődik igazi álma. Vagy amikor szigetre lépvén botlik meg valaki, visszanyeri egyensúlyát, és azután vág neki az útnak. De a fölegyenesedést csak nem nevezed végnek.
Ennyi lenne az egész fajom története? Kérdezte Ransom.
Nem látok mást, mint kezdeteket az alsó világ történetében, mondta Thor a király. És a tiétek rosszul kezdődött. Estéről beszélek, pedig nem is pirkat. Még nekem is 10 000 év erőkészületre van szükségem. Nekem, ki az első fajta elsője vagyok. Azt mondom, hogy ha majd utolsó gyermekem is megérett, és az érettsége elterjed rólunk az egész alsó világban, akkor fogják majd suttogni, hogy közel a reggel.
Tele vagyok kétségekkel és tudatlanságokkal, mondta Ransom. A mi világunkban azok, akik egyáltalán ismerik Maladilt, valamennyien azt hiszik, hogy eljövetele és emberré válása a legfontosabb minden történések között. Ha ezt elveszed tőlem, atyám, akkor merre fogsz vezetni engem? Bizonyosan nem az ellenség beszéde vetette világomat és fajtámat egy távoli sarokba, és adott oly világegyetemet, amelynek egyáltalán nincs középpontja, csupán milliónyi világ, amely nem vezet sehová. Vagy ha igen, és ez még rosszabb, csak egyre új és új világokba, és mindent eláraszt számokkal, üres terekkel, ismétlésekkel, és követeli, hogy harcoljak meg a te érdekség előtt.
Vagy a saját világod a központ? Gondban vagyok. Mi van a malakandrai népekkel? Ők is azt gondolják, hogy az új világuk a központ? Még azt sem látom tisztán, helyesen hívod-e magadénak világodat. Te csak tegnap születtél, világod pedig régi. Legtöbben a vízben laknak, ahol te nem élhetsz meg. És mi van azokkal, akik a földkéreg alatt lakoznak? És a hatalmas terekkel, ahol egyáltalán nincs világ? Lehet-e könnyen válaszolni az ellenségnek, amikor azt mondja, hogy mindez terv és jelentés nélkül való? Mihelyt azt hinnénk, látunk egyet, átolvad a semmibe, vagy valamely nem is álmodott másik tervbe, amelyről nem is álmodtunk volna. És mi van, ha a központ peremmé válik, amíg csak kételkedni nem kezdünk benne, hogy minden alak, terv vagy minta szemfényvesztés csupán, megcsalt remény vagy a túlerőltetett szem káprázata? Mi hajtja mindezt? Milyen reggelről beszélsz? Mi a kezdet?
A nagy játék, a nagy tánc kezdete, válaszolta Thor. Még csak keveset tudok erről. Hadd beszéljenek az eldilek.
Úgy tetszett, hogy a hang, amely ezután megszólalt, a marsé, de Ransom nem volt benne biztos. És hogy utána kibeszélt, azt egyáltalán nem tudta. Az ezt követő beszélgetésben, ha egyáltalán beszélgetésnek lehet nevezni, néha, mintha ő is szólt volna, bár sohasem tudta, melyik szót mondta ő, melyiket más, és hogy ez a más ember volt-e, vagy Eldil. Egymást követték a beszédek, ha ugyan nem egyszerre mondták őket, mint ötük hangszerén felzendülő szólamok, vagy mintha öt fát hajlítgatna a szél a hegytetőn. Nem beszélhetünk róla, mondta az első hang. A nagy tánc nem tökéletes, amíg az emberek mind össze nem gyűlnek az alsó világban. Nem beszélhetünk róla, amikor fog elkezdődni. Mindenek előtt kezdődött. Nem volt idő, amikor ne úgy örvendeztünk volna arca előtt, mint most. A tánc, amelyet járunk, a kerék agya, és e táncért lettek mindenek. Legyen áldott az ő neve. Most egy más hang szólalt meg.
Sohasem csinálja kétszer ugyanazt, sohasem mond ki egy szót kétszer. A földek után nem jobb földeket teremtett, hanem állatokat. Az állatok után nem jobb állatokat, hanem szellemeket. A bukás után nem helyreállítás következett, hanem új teremtés. Az új teremtés után nem egy harmadik, hanem a változás módja változott meg örökre. Legyen áldott az ő neve.
És megint egymás. Telve igazsággal, miként a fa, mely lehajlik rakva gyümölcsökkel. Minden igazságosság, és még sincs egyenlőség. Nem egymás mellett hevernek a kövek, hanem támogatják egymást, hogy legyen boltív. Ilyen az ő rendje. Törvény és engedelmesség, nemzés és viselőség, letekinthető hévség, emelkedő élet. Legyen áldott az ő neve. Megint más valaki. Az, aki évet ad évhez, iromba, halomba, vagy mérföldet mérföldhöz, te jut ad te juthoz, nem jut közelébe az ő nagyszerűségének. Árból mezejének napja el fog halványulni, és a mennyeknek napjai maguk is megszámláltattak. Nem ilyen az ő nagysága. Ott lakozik teljes egészében, a legkisebb virág magjában, és nem szűk az neki. A mennyek ő benne vannak, aki benne van a magban, és nem feszítik szét őt. Legyen áldott az ő neve.
Minden természet határa ott vagyon, honnantól nincs árnyék vagy hasonlatosság. Sok pont egyetlen vonalon, sok vonalból egyetlen forma. Sok formából egyetlen szilárd test, sok érzésből, gondolatból egyetlen személyiség, három személyiségből, ő maga. Ami a kör, a gömbhöz képest olyanok a régi világok, amelyeknek nem volt szükségük megváltásra. Olyan az a világ, amelyben ő megszületett és meghalt. Ami a pont a vonalhoz képest, az a világ megváltás messzi gyümölcseihez képest. Legyen áldott az ő neve.
A kör mégsem kevésbé kerek, mint a gömb, és a gömb a kör otthona, szülőföldje. A körök végtelen sokasága van bezárva minden gömbbe, és ha beszélhetnénk, azt mondanánk, minket a gömbök teremtettek. Ne nyíljék száj, amely megcáfolja őket. Legyen áldott az ő neve.
A régi világok emberei, akik sohasem bűnöztek, akikhez ő sohasem ereszkedett alá, ők voltak azok, akiknek kedvéért ő az alsó világokat megteremtette. Mert noha dicsőség gyógyítani, ami megsebesült, és kiegyenesíteni, ami görbe volt, az ép nem sebhetni, és az egyenes nem görbülni teremtett. A régiek a középpont. Legyen áldott az ő neve.
Minden, ami nem a nagy tánc, azért lett, hogy ő létrejöhessen. A bukott világban készített magának testet, és egyesült a porral, és örökké dicsőségessé tette. Ez minden teremtés célja és végső oka. Boldog a bűn, melynek okán érkezett, és a világ, amelyben ezt megcselekedte, minden világok közepette. Legyen áldott az ő neve. Abban a világban ültették a fát, ám ebben érett meg a gyümölcse. A forrás, mely vérrel és élettel elegytört fel a sötét világban, itt csak élettel árad. Elhagytunk az első vízesést, és innen mélyen hömpölyök, és a tenger felé kanyarodik a folyó. Ez a hajnalcsillag, amelyet a hódítóknak ígért. Ez a világok közepe. Mostanáig minden várakozott, de most felhangzott a trombita szó, a sereg mozgásba lendült. Legyen áldott az ő neve.
Vezéreljék bár őket emberek vagy angyalok, a világok a magukéi, a vizek, amelyekben nem úsztok, a gyümölcsök, amelyeket nem téptek le, a barlangok, amelyekben nem ereszkedtek alá, a tűz, melyen nem jut át testetek, nem tőletek várják a tökéletességet, noha engedelmeskednek nektek, ha megérkeztek. Számlálhatatlan időkön keresztül keringtem árból körül, amikor még nem léteztek, és ez az idő sem volt üres. Volt saját hangja, nem csak arról álmodott, amikor ti el fogtok jönni. Ő is a középpontban van, vigasztalódjatok, kicsiny halhatatlanok. Nem ti vagytok a szó, amelyet mindenek kiejtenének, és nem ti vagytok azoknak a helyeknek az örök csendje, ahová sohasem juttok el. Sohasem járt láb Glund jegén, és nem is fog. Sohasem nézett ki szem Lurga gyűrűje alól. Szüzek és üresek Neruval vasmezei. Még sincsen ok nélkül, ha az istenek szüntelenül járnak Arabol mezején. Legyen áldott az ő neve.
Teremtette a gyér mennyei port is a világok között, és mind a testeket, melyek nem világok, és ők szintúgy a központban vannak. Nem várnak teremtett szemek látására, teremtett kezek érintésére, egyedül Maledil erejét és ragyogását hirdetik. Csak csekélyebb részük szolgált vagy szolgál állatot, embert vagy istent. De minden távolságok mögött ott van az, mi a szent egy szívének hangján ejti ki a szót. Ez van a legmesszebb tőle, mert nincs élete, nincs érzéke, nincs szelleme. És ez van a legközelebb hozzá, mert ahogy a szilarák pattannak ki a tűzből, úgy tölti el ő közvetítő nélkül is minden porszemét energiájának tiszta képével. Ha beszélni tudna, minden porszem ezt mondaná. Én vagyok a központban. Értem teremtett minden dolgot. Ne legyél száj, amely ellent mond neki. Legyen áldott az ő neve. Minden porszem a központban van. A por a központban van. A világok a központban vannak. Az állatok a központban vannak. A régi emberek is ott vannak. A bűnös faj is ott van. Tor és Tinidril is ott van. Az istenek is. Legyen áldott az ő neve.
Ahol Maledil van, ott a központ. Ő ott van mindenütt. Nem úgy, hogy egyik része az egyik helyen, másik része a másikon, hanem Maledil van ott mindenestől, a legapróbb gondolat mögött. Nincs mód kijutni a központból, kivéve
a görbült akaratot, amely kivettetett a semmibe. Legyen áldott az ő neve.
Mindent ő csinált, ő a központ, mivel vele vagyunk, valamennyien a központban vagyunk. Nem olyan ez, mint egy város a sötét világban, ahol mindenkinek magában kell élnie. Az ő városában minden egymásért készült. Amikor ő meghalt a sebesült világban, nem az emberért halt meg általában, hanem minden egyes emberért. Ha minden általa teremtett ember egyéniség, akkor nem tehet ennél kevesebbet. A porszemtől a legerősebb eldilig a teremtés teljes és végső oka minden dolog, a tükör, amelyben az ő ragyogásának sugara megpihen, majd visszatér hozzá. Legyen áldott az ő neve.
A nagy táncban számolatlanul kapcsolódnak össze a síkok, minden mozdulatban a mindent magába sűrítő terv szökken virágba. Így minden a középpontban van, de egy sem azért, mert egyenlő a másikkal, hanem mert ez helyet ad, az helyet kap. A kicsik kicsinségük folytán, a nagyok nagyságuk folytán, és minden, mintha egybefonódva térdel le az uralkodó szeretet előtt. Legyen áldott az ő neve.
Mérhetetlen hasznára vagyunk mindenkinek, miket teremtett, mert erős folyamként árad előre az ő szeretete és ragyogása, megtöltve mély tavakat és kis ereket, melyek egyenlőként betelvén egyenlőtlenek maradnak, és mikor csordultig töltötte őket, tova zúdul és mélyít magának új medreket. Nekünk is mértéken felül van szükségünk mindenre, amit ő alkotott. Szeressetek, testvéreim, mivel végtelen nagy szükségem van rátok, és a ti örömötökre teremtettem. Legyen áldott az ő neve.
Semmire sincs szüksége, amit megteremtett, neki egy eldél sem hasznosabb, mint egy porszem. A népes világok nem szükségesebbek, mint az üresek, de minden egyaránt szükségtelen, és minden, amit együtt adhatnak, neki az semmi. Nekünk sincs szükségünk semmire, amit teremtett. Szeressetek, testvéreim, mivel végtelenül fölösleges vagyok, és a ti szeretetetek éppen olyan lesz, mint az övé, mert nem kívánságtokból és nem érdemeimből lett, hanem csupán csak jóságosnak miatta. Legyen áldott az ő neve.
Minden általa és érte van. Ő maga teremtette saját örömére magát, és látta, hogy jó. Legyen áldott az ő neve. Minden, amit tesz, értelmetlennek tűnhet az elsötétedett elme számára, mert több terve vagyon, mint amennyit át lehet látni. Ezeken a tengereken vannak szigetek, ahol a fűszálak olyan finomak és annyira összefonódnak, hogy ha az ember nem nézi őket elég ideig, akkor nem lát sem fűszálat, sem összefonódást, csak egy lapos síkot. Így van ez a nagy tánccal is. Nézzétek egyetlen lépését, és az végigvezet benneteket minden mintán, és meglátjátok majd a mozgás fő irányát. De a látszat igaz lesz. Ne legyen száj, amen ellent mond ennek. Nem látszik a terv, mert minden terv. Nem látszik a központ, mert minden központ. Legyen áldott az ő neve.
Mégis ez látszik a célnak és végső oknak, melyért olyan messzire kiterjesztette az időt, és oly mélyre a mennyeket, és hogy ne találkozzunk a sötéttel, és sehová sem vezető úttal, a kérdéssel, melyre nincs válasz. Ne nyíljon meg elménkben a ma szakadék mása, mely vízhang nélkül nyeli el a teremtmények belevetett gondolatait. Legyen áldott, áldott, áldott! És most valamennyi észrevehetetlen átmenettel látvány lett, ami beszélgetésnek indult, vagy olyasmivé, ami látványként ragad meg Renzom emlékezetében. Ő úgy véli, hogy a nagy táncot látta, mintha hullámzó, szögdécselő, ölelkező fénypántlikákból és cérnákból szövődött volna arabeszkekbe és virágszerű törékeny mintákba. Minden alakzat főmotívummá változott, ha rávetette pillantását. Felszabadult tekintete egységben látta az egészet, majd átfonódott másba, addig szegély dísznek hitt főmotívumokba,
ám de a korábbi minta mégsem vált jelentéktelenné, csupán új szerepet nyert egy nagyobb összefüggésben, mint amiről lemondott. Azt is látta, bár itt a látni nem teljesen megfelelő szó, hogy valahányszor a fényszálak vagy szalagok keresztezik egymást, parányi testek villannak föl egy pillanatra. Valahogyan tudta, hogy ezek azok a világi dolgok, melyekről a történelem mesél. Emberek, intézmények, közhangulatok, civilizációk, művészetek, tudományok, ilyesmi, amelyek percre fölizzanak, előadják kurtadalokat és eltűnnek. Maguk a szálak vagy szalagok, melyekben milliónyi testecske él és hal, egészen más dolgok. Először nem tudta volna megmondani mik. Végül azonban rájött, hogy a legtöbbjük egyéniség. Ha így van, akkor a nagy tánc ideje ugyancsak különbözik a mi időnktől. Néhány vékonyabb és finomabb szál olyan lényeké, amelyeket rövid életűnek nevezünk. Virágoké, rovaroké, egy gyümölcsé, vagy egy záporé, és egyszer, gondolta Ramson, egy hullámhegyé a tengeren. Mások olyanoké, amelyeket hosszabb életűnek hiszünk. Kristályoké, folyóké, hegyeké, vagy éppen csillagoké. Messze fölöttük ragyogtak sokkal fényesebben, a mi színképünkben nem látható árnyalatokban az egyéni sorsok egymástól és a többi vonaltól egyaránt különböző szálai. De nem minden szál volt egyéni. Voltak egyetemes igazságok vagy egyetemes minőségek. Ransom ezek után nem csodálkozott, hogy az egyetemes és emberi fonalak összefonódva feszülnek szembe az általánosságok magányos atomjaival, amelyek csörömpölő áramlataiban élnek és halnak. Ám amikor visszajött a földre, elfogta a csodálkozás. Addigra a jelenség túllépett a mi fogalmaink szerinti látás határán. Ransom azt mondja, hogy a szerelmes és összefonódó körzések tömör mintája hirtelen megmutatta, hogy csak felszíne egy sokkal hatalmasabb, négydimenziós mintának, egyben egy szomszédvilág mesdjéje. És a dimenziók összeadódásával a mozgás felgyorsult, az összefonódás még extatikusabb lett, minden nagyobb jelentőséget nyert. Okoskodó és emlékező része mind hátrébb szorult a ma része mögött, amely belelátott a káoszba. És a káosz egyszer csak elmorzsolódott és megfakult, mint ahogy egy vékony fehér felhő mosódik bele a harsányan szikrázó kék égbe. Őt pedig egy fölfoghatatlan, ősi és tavaszíjasan ifjú, behatárolhatatlan, áttetsző egyszerűség vonta magához a mérhetetlen epedés kötelékeivel a maga csöndességébe. Olyan nyugalomba, magányba, üdességbe emelkedett, hogy abban a pillanatban, amikor legmesszebbre került a normális földi életmódtól, érezte, hogy levetkőzi terheit, és föléled a transzból, magához tér. Felszabadult mozdulattal körülnézett. Az állatok eltűntek, a két fehér alak eltűnt. Thor, Tinidril és ő voltak ott egyedül a szokott perelandrai nappali fényben korán reggel. Hol vannak az állatok? Kérdezte Ransom.
Elmentek a dolgukra, mondta Tinidril. Elmentek, hogy neveljék kölykeiket, kotoljanak, fészket rakjanak, megszőjék hálójukat, megássák odvaikat, énekeljenek és játszanak, egyenek és igyanak.
Nem vártak sokáig, mondta Ransom. Amennyire látom, kora reggel van.
De nem ugyanaz a reggel, mondta Thor.
Akkor hát régebben vagyunk itt? Kérdezte Ransom.
Igen, válaszolta Thor. Mostanáig nem tudtam. Ám egy egész kört írtunk le Arabol körül, amióta találkoztunk ezen a hegytetőn.
Egy év? Döbbent meg Ransom. Egy egész év? Ó, egek, vajon mi történhetett az én sötét világomban? Te tudtad, atyám, hogy ilyen sok idő telt el?
Nem éreztem az idő múlását, felelte Thor. Azt hiszem, mostantól gyakran fognak megváltozni nekünk az idő hullámai. Mi döntjük el, föléjük kerülünk-e, és több hullámot látunk egyszerre, vagy egymás után érnek el hozzánk, ahogy eddig.
Az jutott eszembe, mondta Tinidril, hogy ma, amikor a mennyek ugyanarra a pontjára hozott vissza az év, az eldilek eljönnek Tarkáért, hogy visszavigyék a saját világára.
Igazad van, Tinidril, bólintott Thor. Aztán Ransomra pillantott, és azt mondta. Valami vörös jön ki a lábadból, akár egy kis patak.
Ransom lenézett, és látta, hogy a sarka még mindig vérzik.
Igen, mondta, ott harapott meg a gonosz. A hrutól, a vértől vörös. Ülj le, barátom, mondta Troll. Hadd mussam meg a lábad ebben a medencében.
Ransom habozott, de a király valósággal kényszerítette, hogy engedelmeskedjék. Így hát leült a kis padra. A király elébe térdelt, a sekély vízbe, kezébe vette a sebesült lábat, és fölnézett rá.
Szóval ez a hrú, mondta végül. Sohasem láttam még ilyen folyadékot. És ez az anyag, amelyből Maladil megalkotta a világotokat, még mielőtt egyet is teremtett volna.
Hosszú ideig mosogatta a lábat, de a vérzés nem maradt abba.
Ez azt jelenti, hogy Tarka meghal? Kérdezte végül Tinidril.
Nem hinném, válaszolta Troll. Ha az ő fajtájából valaki olyan levegőt szív, amilyet ő szívott, és olyan vizet iszik, amilyet ő ivott, amióta itt van fönt a Szent Hegyen, az nem hal meg egy könnyen.
Mondd, barátom, nem úgy van-e, hogy amióta fajtád elveszítette a paradicsomot, nem tanult meg gyorsan meghalni?
Hallottam, válaszolta Ransom, hogy azok az első nemzedékek hosszú életűek voltak, ám ezt a legtöbben mesének és költészetnek tartják, és én nem gondolkodtam el ennek okán.
Ó, mondta hirtelen Tinidril, jönnek az eldilek, hogy magukkal vigyék.
Ransom körülnézett. Nem azok az emberforma fehér lények voltak, amilyennek utoljára látta Marsot és Vénuszt, hanem szinte érzékelhetetlen fények. A király és a királynő fölismerték őket ebben az alakban is. Olyan játszva, ahogyan a földi királyok ismerik fel barátaikat, akkor is, ha nincsenek udvari díszruhában. A király elengedte Ransom lábát, és mindhárman odamentek a fehér ládához. A fedél mellette hevert a földön. Nem akaródzott mozdulniuk.
Mi ez az érzés, Troll? Kérdezte Tinidril.
Nem tudom, mondta a király. Egy napon nevet fogok neki adni. Ez nem a névadások napja.
Olyan, mint egy nagyon vastag héjű gyümölcs, mondta Tinidril. Édes, mint az öröm, amikor rátalálunk egymásra a nagy táncba. De a héj vastag, több év vastagítja, mint amennyit meg tudok számlálni.
Most már látod, mondta Thor, mit akar tenni velünk a gonosz. Ha hallgatunk rá, akkor most anélkül igyekeznénk hozzájutni az édeshez, hogy átrágnánk magunkat a héjon.
És nem lenne olyan édes, tette hozzá Tinidril.
Itt az idő a távozásra, szólalt meg az egyik eldél zengő hangja.
Ransom nem talált szavakat, amikor befeküdt a ládába. Az oldalak falként emelkedtek. Fent, mintha egy koporsó alakú ablakon át nézni, látta az aranyeget, meg Troll és Tinidril arcát.
Le kell takarnotok az arcomat, mondta végül.
A két ember alak eltűnt egy pillanatra, majd ismét felbukkant, rózsavörös liliommal teleszedett karokkal. Lehajoltak hozzá, és megcsókolták. Látta a király áldásra emelt kezét, aztán semmit sem látott többé abból a világból. Addig hullatták arcára a hűvös szirmokat, míg el nem tűnt a vörös, édes illatú felhőben.
Minden készen áll, hangzott a király hangja. Isten veled, bölcs barát, Isten veled, mondta mindkét hang.
Isten veled, amíg mindhárman ki nem jutunk az idő dimenziójából. Beszélj rólunk Maladilnek, ahogy mi beszélünk rólad. A ragyogás, a szeretet és az erő legyen veled.
Még hallotta a fölerősített fedél hangos dörömbölését. Néhány másodperc múlva nesztelenül megvált a világtól, amelyben eddig élt. Azután elveszítette az eszméletét.